Következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kényes egyensúly, szociális és hitéleti rádióműsor minden vasárnap 17 órakor itt a Civil Rádióban. Készítették a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség munkatársai. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Civil Rádióban a Kényes Egyensúly 2025. október 26-ai adásában. Én Takács István vagyok. Hogyan merül fel a gondolat egy 13 éves fiúban, hogy lelkész legyen? Különösen, ha otthon nem is gyakorló hívők a szülők. Mit tapasztal később a fiatalember a debreceni református teológián, és hogy vezet aztán útja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, rövidebb nevén a MET, budapesti főiskolájára, hogy végül Magyarország egyik legszegényebb régiójában kezdjen munkát 20 évesen. Mai műsorunkban e kérdésekről és még sok másról beszélgetünk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség legfiatalabb lelkészével, Varga Barnabással, aki kérdezte, Iványi Margit. Egy technikai megjegyzés, a felvétel a Dankó utcai pince kápolnában készült, a plusz zörejekért szíves elnézésüket kérjük. A felcsendülő zenét interjú alanyunk választotta, ezen Izsák atya játszik a Bakony Béli templomban egy húsvéti dallamot, Psaltériumon, ami egy kifejezetten zsoltározáshoz kifejlesztett húros, citera-szerű hangszer. Fogadják sok szeretettel.
Azon gondolkoztam némileg ilyen udvariatlan felütéssel, hogy hány éves is vagy, Barnabás?
24.
24. Mert azt jelenti, hogy elvégezted a teológiát, ugye nemrég szenteltek lelkészi, erre majd visszatérünk. 5 éves tanulmányt végeztél előtte, ugye?
Igen.
Tehát
igen.
Akkor 19 évesen már biztos tudtad, hogy lelkész szeretnél lenni, és azon gondolkoztam, hogy nyilván így korábbi évszázadokban azt, hogy valaki papnak állt, vagy lelkész lett, az nem volt egy olyan nagyon nagy csoda. De hogy azt foglalkoztatott, hogy mi szerettél volna lenni gyerekkorodban, ugye általában a kukásautók kötik le a kisfiúk figyelmét, szeretnének, nem tudom, katonák lenni, vagy tűzoltók, vagy rendőrök, szóval, hogy ez hogy jött ez a lelkészség gondolat?
12 évesen gondoltam először rá, akkor még nem voltam megkeresztelve. Azelőtt nem tudom, hogy mi akartam lenni, talán valamilyen gépészeti dologgal foglalkozó. Édesapámat nagyon gyakran láttam fizikai munkát végezni, hegeszteni, különböző vasakkal, fákkal foglalkozni, megművelni ezeket az anyagokat, és ez valamiképpen vonzó volt, de nem éreztem ilyen nagy belköteleződést ezek iránt, a munkakörök iránt, sem a fa, sem a vas megmunkálás iránt, ember ezek úgy érdekeltek, de a legelső ilyen mélyebb elköteleződés, hivatás, mert az 12-13 éves koromban ez a lelkészi út mellett való, nem tudom, hogy elköteleződés, de valami érdeklődés volt.
Mondtad, hogy nem voltál ekkor még megkeresztelve, hogy állt a családod a hit, vagy a vallás kérdéseihez, ez mennyire volt otthon téma, ahogy felnőttél?
Nem voltunk egy mélyen vallásos család. Nagymamám templomba járó református volt, édesapámnak voltak kereső szakaszai az életben, de voltak eltávolodásai is a hittől. Talán ez egy ilyen ingaszerű történet volt a mi családunk életében. Volt, hogy érdeklődtek egy kicsit a szüleim, volt, hogy inkább mégsem. Édesapám nagyon kritikus volt az egyházakkal szemben. Ő idős ember volt, 13 és fél éves lett, amikor ő elhunyt 70 évesen. Tehát egy hatalmas korkülönbség volt között és édesanyám között, és ő életének nagy részét a szocializmusban élte le. Ezt a rendszert egyébként több tekintetben is jónak tartotta, szépnek és jónak tartotta, emiatt az egyházakkal nem feltétlenül volt mindig virágzó a kapcsolata, vagy a hozzáállása az egyházak működéséhez. Nagyon kritikus volt az egyházakkal szemben, nagyon olvasott ember volt ő.
Mesélsz kicsit a szüleidről?
Hogy merre
nőttél fel, vagy hol születtél, és ugye a szüleid mivel foglalkoznak, hogy foglalkoztak?
Hajdú-Bihar megyében nőttem föl, Biharban, a Kissárét és a Bihari sík találkozási pontjánál Furtában, néhány 10 kilométerre a román határtól van ez a település. Egyéb iránt talán a Román Ortodox Egyház fenntartásában működő iskolában jártam, ez egy ilyen érdekesség. Megszűnt a településen Furtán az iskola és a Román Ortodox Egyház.
Még nem is találkoztam olyannal, aki ilyen iskolában járt volna.
Ja, érdekes, igen, igen. Na és édesapám nyugdíjas tűzoltó volt, tűzoltóként dolgozott korábban, később mezőgazdaságban leltörömét, kecskét, disznókat tartott vidéken a családi házon, kudoráns kertjében, hozzátartozó hatalmas kertjében. Édesanyám pedig tipikus háztartásbeli volt, mellék foglalkozásként az önkormányzat megbízásából szociális gondozói feladatokat látott el.
Aha, és az a Román Ortodox iskolában ott volt azért valami szerepe a hitnek, nem?
Volt az osztályfőnököm a ortodox pap felesége volt. Aha. Egyébként talán ők valamelyest román származásúak is voltak. Volt egy román hittanóránk a héten, és román nyelvoktatás volt 8 évig az iskolában.
Akkor te beszélsz valamennyit románul?
Nagyon keveset már, de még vannak még ismeret foszlányaim a román nyelvről, igen.
Szóval mondtad, hogy gyerekkorodban ugye édesapád hol érdeklődött, hol kevésbé érdeklődött, de ugye...
Hol engedte, hol nem engedte a vallásosságot.
Az mit jelent, hogy engedte, vagy nem engedte?
Voltak föllángolásai, leginkább a politikai helyzet alakulása miatt is talán, amely egyházellenességet váltott ki belőle, és sokszor mondta is, hogy ő nem akarja, hogy a gyermeke olyan... Abban a világban, amely világban élünk, megkeresztelkedjen, mert nem hitelesek az egyházak, majd ha lesz valamilyen hiteles egyházak, megkeresztelkedhet, de nem. Sokszor indulatos volt az egyházakkal szemben, vagy a vallásossággal szemben, és függött ez az ő érzelmi állapotától is, hogy járt a családunk a vallás vagy a hit dolgához.
De ugye a mindennapi életben úgy értettem, hogy akkor templomba járt valamennyire a család, vagy te? Mentél, vagy az a ortodox iskolának az alkalmaira korlátozódott?
Inkább az ortodox iskola alkalmaira, igen.
És akkor ilyen háttérből hogy jutunk el oda, hogy te 12-13 évesen lelkész szeretnél lenni? Tehát, hogy léci, közd itt össze ezt a két pontot, hogy apukád nem örül a vallási tevékenységeknek, nem is nagyon van a családban, és 12-13 évesen úgy döntesz, hogy lelkész szeretnél lenni. Ott mi történt?
Kettő dolog. Az egyik a nővérem történész, és neki kellett, ő nem vallásos, ő ateista, de neki történelem tanulmányai közepette kellett a Bibliával sokat foglalkozni, és nagyon sok Biblia fordítás volt ekkor tájt otthon. És bele-bele nézegettem a Bibliába. Hát sok volt, és nem tudtam, hogy miért van ilyen sok Biblia fordítás, vagy miért van ennyi különböző színű, szagú Biblia otthon, és ezért elkezdtem őket lapozgatni, és édesanyámtól, aki nyitottabb volt, már ekkor is sokkal inkább a hit irányába, kérdezgettem a kereszténységről, vagy a keresztény hitről, és akkor ő nem sokat mondott nekem, ami olyasmi volt akkor letisztázva bennem a keresztény hitről, hogy van a katolikus és van a református egyház, az egyikben a papok nem házasodnak, és ez annyira furcsa, és van a másik egyház, a református, ahol meg igen, és egyéb iránt ő reformátusnak is lett megkeresztelve, a református egyházban is konfirmált, mondta ő, és volt egy nagyon kedves lelkésze. Na és telt múlt az idő, teltek múltak a hetek, és valahogy pont éjfél tájt, vagy 11 óra tájt ébredtem föl, és bekapcsolva hagytam a tévémet. Akkor voltam 12-13 éves, és ment egy film, Péter a kőszikla című film, és nagyon drámai volt, mert éppen akkor feszítették meg szegény Péter apostolt ebben a filmben, és ő azt
kérte...
Hát, ott körül, az ő megfeszítése környékén, és ő olyasmit kérte az őt megfeszítő rómaiaktól, talán rómaiak feszítették őt meg ott akkor, hogy ne úgy tartsák, ne úgy legyen a keresztje, mint Jézusnak. Mm. És ez akkor engem megragadott. Akkor tehát már ugye, ahogy említettem, hallottam valamicskét a kereszténységről, bele is olvasgattam, vagy bele is néztem a Bibliába, de ezt férfiasan meg valami nem sokat értettem belőle. Mm. Főképp azért nem, mert Mózes első könyvénél próbáltam elkezdeni olvasni, és nagyon hamar bele is mondtam. Az első könyvet elolvastam, Mózes első könyvét, abban még több történet volt, és érdekelt, de hogy jutottam tovább, ott a sok törvénynél, a sok szabálynál megkaptam, és baromi unalmas, de fel nem nagyon olvastam utána már én a Bibliát, de ez a Péter apostolról szóló film, ez nagyon megragadott. Aztán mivel érdekelt, hogy mi az előzménye, az ő ilyen nagyon speciális kérdésének, hogy ne úgy álljon a keresztje, mint ahogy Jézus keresztje állt, megnéztem pár nappal később az egész filmet, és ez nagyon nagy hatást gyakorolt rám ez a film. És ezt követően már megrögzötten mondtam édesanyámnak, hogy hát én szeretnék elkészülni, és mondta, hogy hát meg sem vagy keresztel, előbb meg kell majd keresztelkedni.
De mi az, ami megragadott a filmben, arra emlékszel?
Talán a tanítványoknak az elkötelezettsége, vagy elköteleződése Jézus iránt, a hit iránt, Péternek is az áldozatkészsége. Illetve volt egy érdekes mondata ebben a filmben, még Péternek, hogy talán a többi tanítványt is kívánták volna megfeszíteni, vagy megölni, és akkor Péter azt mondta, hogy Péter visszatért Rómába, és ezzel megmentette a többieket, és amilyen fajta szeretetet közvetített az, amilyen speciális volt. Kicsit érthetetlen is volt, speciális is volt, különleges volt, úgyhogy megragadott. Nem is tudom annyira megmagyarázni, hogy miért ragadott ez meg, de nagyon, nem tudom, nem jó kifejezés az, hogy inspiráló volt, mert nem hiszem, hogy bármire is ez inspirált volna, de megragadott, hogy van ilyen.
Tudom, hogy többet szeretnék vissza rá, csak tényleg olyan izgalmas, hogy ott vannak a bibliák, ami valamennyire érdekel, de belelapozol, és hát unalmas, akkor azt ugye félreteszed, akkor fölébredsz erre a filmre, ami hát mondjuk egy elég durva dolog, tehát mondjuk erre azért a kisfiúk általában szerintem a kukásautót nem cserélnék le, hogy fejjel lefele feszítsék őket keresztre, de hogy mégis valami megragad, és megnézed az egész filmet, amiből még mindig nem tudom, hogy következik logikusan, hogy lelkész legyél, tehát hogy a lelkészségről volt-e valami képed, vagy ezt hogy kötötted össze a filmmel, de most, hogy így mondod ezt a szeretet szót, talán ez lehet, ez a valami,
lehet, ami... illetve, ahogy említettem, amikor édesanyámat kérdeztem a hitről, vagy a kereszténységről, akkor olyat is mondott nekem, hogy ő tanított egy nagyon kedves református lelkész, és hogy tehát annyit már akkor azért tudtam, hogy ez egy mélyebb formája az isteni, vagy az Isten hitnek, hogyha valaki lelkész. És egyéb iránt a film kapcsán is az merült föl bennem, hogy ha valaki így módon akarja követni az Úr Jézust, akkor ő valamilyen nagyobb elköteleződést vállal, vagy valamilyen felelősséget is vállal. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a mindennapokban a hívő ember nem vállal a hite miatt felelősséget, de így vállalok valamilyen olyan elköteleződést, ami akkor papírra van vésve, hogy akkor én ezt csinálom. Mindig fontos volt nekem, hogy rögzítsem azt, hogy mit akarok kezdeni a saját életemmel, és olyan módja volt annak, hogy akkor el tudok köteleződni.
12-13 évesen közlöd anyukáddal, hogy te lelkész szeretnél lenni, mire ő mondja, hogy de hát meg sem vagy keresztelve.
Igen, igen.
Innen hogy halad tovább? Nyilván lassan befejezed ugye akkor az iskolát, 14 évesen, vagy hát nem befejezed az általános iskolát, és akkor döntened kell, hogy
igen, és akkor még édesapám élt, és én nagyon sokat kezdtem tőle kérdezni. Nagyon-nagyon szerettem édesapámat, nagyon mély kapcsolatunk volt, és kérdeztem őt a később, utána ezután már a hit dolgáról, hogy mit szólna ő ehhez, vagy hogy látna ő ezt. Hát amennyire komolyan lehet venni egy gyermeket, annyira komolyan is vett ő engem.
Na és mit szólt hozzá?
Viszont azt mondta, hogy akkor olvassam el az egész Bibliát. És valami ilyesmit mondott sokszor, hogy ne csak az egyházakra tekintsek, hanem gondolkozzak ezen. És
hát
elkezdtem ezen gondolkodni többet. És ugye említettem, 13 és fél éves lehettem, február 7-én halt ő, meg én pedig januári vagyok. Ezen a hit dolgán kezdtem el gondolkodni, és van a családomban egy nagyon vallásos nagynéni, egy református nagynéni, és ő egyébként hozzá kezdett el engem irányítgatni, olyannyira, hogy föl is kereste a milyen vallásos nagynénit és a milyen vallásos nagynénnek a lányát, hogy hát a gyermek azt szeretné, hogy kereszteljék meg, mivel ti vagytok vallások, és ti vagytok hitelesen vallások a családban, ti kereszteljétek meg. És akkor a nagynéném, mert találkoztam többször már akkor, igazi hívő, református, konzervatív nagynénémmel, aki vállalta az ő lánya vállalta az én megkeresztelésemet is. Sajnos már nem édesapám életében került erre sor, Dédesapám halála után megkereszteltek engem egy református templomban, és így a nagynéném, illetve a nagynéném lánya lett az én keresztanyukám, és így lettem reformátussá keresztelve. 13 éves koromban, 13-14 éves koromban, igen.
Mindig hittél benne, hogy van egy Isten, vagy van Jézus, vagy hogy alakult ez a
képed? Ebben mindig hittem. És magának az Istennek a személyét édesapám sem bírálta soha. Tehát én nem hallottam tőle, hogy nincs Isten, és ezt kerüljétek az ilyesmit. Az egyházakat viszont bírálta. És a papoknak a hitelességét ezt mindig megkérdőjelezte. Azt nagyon erőteljesen megkérdőjelezte. Ezt biztosan fakadt abból, hogy ő egy közélet iránt érdeklődő ember volt. Bármikor a szobájában, ha beléptem, mindig parlamenti közvetítés volt. Tehát, hogy ez ebből következett is talán az ő kritikussága, vagy ilyen társadalmi kérdésekre való gyakori reflektálása, de az Istenképre rátérve mindig volt abban hitem, hogy van Isten, vagy Jézus személye fontos. Számomra kifejezetten fontossá lett, kivált kép a film után. De 13-14 évesen leginkább egy ilyen atyai istenképen volt, akinek a következetes szabályrendszer van jelen. Tehát egy következetes, szigorú atyaként tudtam volna leginkább elképzelni az Istent, aki kéri az embert valamire, és az embernek kötelessége ezeket a valamiket, vagy ezeket a kéréseket teljesítenie, mert ha nem teljesíti ezeket a kéréseket, akkor igen, pórulj el.
Ennek a szabályrendszernek mik a főbb ismérvei? Melyek ezek a szabályok?
Talán ugye a becsületesség nagyon fontos, az őszintesség nagyon fontos, kerülni a hazugságnak minden emű formáját. De ez biztos, hogy az apaképemből is származott ez az istenkép. Ez most már így a teológia után így gondolom, hogy amilyen szabályrendszert láttam édesapámon, vagy édesapám működésében, olyan szabályrendszert helyeztem rá szerintem az Istenre is. Valameddig jártam a furtai helyi református gyülekezetbe. Az viszont nagyon nem éreztem magam otthon, mert igazából ketten vagy hárman jártunk. A református lelkésznő volt az egyik résztvevő, a másik egy juhász bácsi a faluban, a harmadik pedig én, és néha alkalomattán az édesanyám is eljött velem. Ez nem volt egy olyan... Tehát elmentem vasárnaponként a templomba, meghallgattam a lelkésznő prédikációt, és aztán mentem is haza. Tehát ebből állt az egész történet. De nem tartott ez sokáig, egy másfél évig, mert gimnazista lettem. Debrecenben lettem gimnazista, és elkezdtem járni a debreceni református kis templomi gyülekezetbe. Ez egy csodálatos gyülekezet volt, egy intellektuálisan felemelő gyülekezet volt, rengeteg kulturális programot szervezett Zsoldos Tibor tiszteletes úr ebben a gyülekezetben, rengeteg kirándulásunk, szalonnasütésünk, számos jó program volt, és a középiskolai tanulmányimnak jó részét itt töltöttem. Voltak kihagyások, főképp az első két évben, amikor még integrálódni próbáltam az iskolai közegbe, de harmad-negyedéves gimnazista koromban nagyon intenzíven jártam ebbe az ifjúsági református ifjúsági körbe. Azelőtt alkalmankénti látogatója voltam, jól éreztem magam nagyon, és mély meggyőződésem volt ebben az időszakban, hogy én református lelkész leszek. Jelentkeztem is a középiskolai tanulmányaim után a református teológiára.
És felvettek?
Felvettek. Egy speciális dolog volt ez is, mert Covid alatt jelentkeztem, és hála Istennek így az éneklés elmaradt, amely a felvételi modulok egyike volt, és én nem kellett énekelnem, amitől nagyon féltem, de a Biblia ismereti teszt.
Miattad volt a Covid?
Lehetséges. De fölvettek, igen. Meg voltak a tesztek, az elbeszélgetések, és végül fölvettek, igen.
És mi történt, hogy nem maradtál a református teológián.
16-17 éves voltam, amikor a református ifjúsági körnek nagyon intenzív résztvevője voltam, vagy intenzíven résztvevője voltam ennek az ifjúsági körnek. Akkor tehát az én baráti köröm leginkább a helyi Momentum nevű ifjúsági közösségből származott. Ők valami módon, nem is tudom, nagyon hasonlóan kezdtem el gondolkodni, mint ők. Elég liberális lettem ebben az időszakban, és ez még a református ifjúsági körbe biztos, hogy teljes mértékben belefért. De a nagyon konzervatív református teológiára már nem biztos, hogy ez belefért. Vagy nem biztos, hogy belefért akár az én gondolkodásmódom, az én személyiségem 17-18 évesen. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akik a református teológián voltak, rosszabbul gondolkodtak, mint én. Én ekkor tehát nyilván ezt gondoltam, hogy az ő gondolkodásmódjuk az milyen nagyon rossz, és az enyém pedig milyen nagyon jó, és nekem ez mennyire nagyon nem otthonos.
Konfliktus helyzetekbe kerültél?
Nagyon sokba. Nagyon-nagyon sok konfliktus helyzetbe.
De hogy viseled a konfliktus helyzeteket?
Alapvetően ott teljes mértékben kisebbségben voltam, tehát 20-an akárhányan tanultunk a teológián, én pedig egy számagam képviseltem ellentétes véleményt. Uh-huh. És ez nagyon nyomasztó volt. És minden este, amikor el kellett volna vonulnom tanulni, és a héber és a görög nyelveket nagyon intenzív és nagyon minőségi oktatás folyik a református teológián Debrecenben, akkor általában azon vívódtam, hogy másnap én menjek be, találkozzak ezekkel az emberekkel, vagy ne találkozzak, mert mindig ilyen görcsöt éreztem a torkomban, hogy és nekem újra le kell ülnöm ott, és akkor vitatkoznunk kell ilyen-olyan kérdéseken, amelyekben nem értünk egyet. Az egyet nem értés alapvetően nem lett volna baj, viszont hogyha ilyen mértékben kisebbségbe szorult az én véleményem, akkor úgy letarolva éreztem magam. Ez volt az egyik oka annak, hogy az eljövetel mellett döntöttem, de volt ennek egy másik oka is, mégpedig az, hogy én az egyházunkkal már találkoztam 16-17 évesen a médiában. Úgy említettem a Momentummal való kapcsolatomat, és ott...
Ez az evangéliumi testvér közösség?
Igen. Uh-huh. És a természetszerű volt a kiállásom mellett. A helyi közösség részéről is. Ez egy természetszerű dolog volt, hogy ez elnökor a Tiványi Gábort szeretettel és tisztelettel viseltettek iránta a helyi szervezet tagjai közül valamennyien. És így az ő neve nem volt ismeretlen, ahogy a testvérközösség sem volt ismeretlen akkor már számomra. A médián keresztül legalábbis nem volt ismeretlen számomra. És voltak 2020-ban járunk talán ezek a gázóra, csonk, elvitel iránti vágyok.
És erre tett kísérletek.
És én akkor voltam pont református teológián első éves. És volt egy este, amikor pont talán a verébavató ünnepség lehetett, és az este kiültünk néhányan teológusokkal, akikkel jobb kapcsolatban voltunk beszélgetni arról, hogy az egyháznak olyan nem lenne felelőssége más keresztények mellett kiállni. És ők sokszor mondták nekem, hogy hát persze lenne, de nem biztos, hogy jó az aktuális hatalommal szembefordulni. És akkor nagyon szorongtam emiatt, hogyha lenne felelősségünk kiállni, akkor miért nem állunk ki? Tehát, hogy miért kötheti meg a mi kezünket, akár reformátusként is az aktuális hatalomnak a gondolkodásban.
Ilyesmi volt, amin vitatkoztatok? Milyen dolgok voltak, amik miatt úgy érezted, hogy... Szóval ilyen nagyon nehéz helyzetben vagy, hogy amit mondtál, ugye nagyon konzervatív a hozzáállásuk.
Az egyik közös témánk ez is volt. A másik az SZFE volt, mint nagy közös témánk. Ugye emlékszem, hogy pont mentem haza a kollégiumba a református teológiával, és közben görgettem a Facebookot, és láttam, hogy az SZFE-s diákok vonulnak föl. És akkor valaki elsütött, hogy hát minek tüntetnek, hát nem lesz abból úgy sem semmi. Ezek engem nagyon nyomasztottak, főképpen azért, mert az én baráti köröm, ahogy ma említettem, ekkor tehát egy nagyon lázadó, nagyon aktív, közélet iránt, szomjasan érdeklődő fiatalokból állt, akikkel nagyon sok prankben részt vettünk, járdafestésben, tudom, ilyen-olyan véleménynyilvánítások, plakát átalakítások különböző formáiban, és engem nem hagyott nyugodni az, hogy nem akartunk akár egyházként, közösségként hallgatóként felszólalni olyan kérdésekben, amelyek talán hívő emberként bennünket is érintettek. Az egyház hitelessége szempontjából mindenképpen. Tehát azt gondoltam, hogy hiteles keresztény akkor tudok lenni, hogyha bármennyire is bátortlanul, de annyit azért kimondok, hogy ez nem oké. Emiatt rengeteg vita, rengeteg konfliktus volt ott közöttünk a hallgató társakkal, de a gázóra csonkhoz visszatérve, ugye azt azért érdemes megjegyeznem, hogy én, ahogy említettem, már régebben hallottam a főiskoláról, az egyházról, a testvérközösségről.
Bocsánat, hogy már akasztom, csak mondom a hallgató kedvéért, hogy ez az volt, amikor a Dankó utcában, a Magyarország Evangéliumi Testvérközösség központjában a gázt szerették volna elzárni, ugye az adósságok miatt, amire a MET azt mondja, hogy azért nem tudja kifizetni, és azért vannak adósságai, mert az állam is tartozik neki, szóval ez egy jó régóta fennálló vita, de itt konkrétan eldöntötték, hogy eljönnek ide, és akkor az épületet leválasztják a gázról, és akkor csak azok kedvéért mondom, akik esetleg nem tudják, ugye ez itt a Dankó utcában történt, és akkor visszaadom a szót.
Igen, tehát azt akartam csak mondani, hogy alapvetően, tehát én két helyre jelentkeztem már érettségi után. Az egyik a Wesley volt, a másik pedig a református teológia. Tehát nyilván az én fejemben az volt, hogy lehet, hogy nem fogok beleférni az én identitásommal a, nem tudom, a református lelkészi mintába. Ez így teljesen benne, tehát ez így teljesen, hogy a református teológus, ez így bennem volt.
Hogy... Tudtad, hogy a Wesley az a MET-hez
abszolút, kötődő, abszolút. Ha? És felvételiztem is a Wesley-n is, szóbeli felvételem volt, illetve úgy említettem a református teológián is. Mégis, tehát reformátusként kereszteltek, reformátusként konfirmáltam. Természetszerű volt az, hogy megpróbálom. Két helyre jelentkeztem, és én akkor már ismertem a Wesley-t, így tudtam, hogy hol van az az épület, melyik az az épület, amelynek éppen a gázóráját el akarják vinni. És láttam már akkor a hajléktalan szállót itt a 11 talán, a másik 9-ben, 11-ben. Tehát akkor már azért, tehát nem csak, akkora már nem csak a médián keresztül volt kapcsolatom ezzel az intézménnyel, nem láttam a szemeimmel is azt, amit el akartak vinni, és amit be akartak zárni. És akkor már nem csak a médián keresztül megjelenő hír volt ez számomra, hogy el akarják vinni, hanem abból az intézményből akarják elvinni a gázolát, ahol egyébként én felvétéztem, és rendkívül kedves embereket kell találkoztam azok.
És még fel is vettek?
Igen, bár mondjuk ez pozitív elbír, vagy pozitív eredménnyel zárul, de ugye egy helyre vehetnek föl Magyarországon bennünket, és így ahol beiratkozunk végül az, amit az a hely volt. Feltékesen a református teológiára iratkoztam be. No és igen, tehát már akkor ismertem személyesen is a főiskolában, mert jártam a Dankó utcában, amikor ezzel az ominózus gázóra elviteli sztorival szembesültem. No és ez volt az, ami feltette a pontot az íjre. Az ezt követő beszélgetések, viták voltak a teológián, amelyek föltették a pontot az íjre, és ekkor én emlékszem, hogy nagyon félve, de fölhívtam a tanszékvezető asszonyt a főiskolán, hogy én bizony szeretnék átjönni a Wesley-re, fölvételiztem ide is, meg volt a felvételi jegyzékből a telefonszáma is, fölhívtam, hogy szeretnék eljönni, és akkor ő mondta, hogy nincsenek semmi akadály, jöjjek el, viszont kettő dologot leszögezett, az egyik dolog az volt, hogy ha ezt ön elvégzi, akkor soha nem lesz magából református lelkész, ezt nem református teológiára jön át. A másik pedig az, hogy még az sem biztos, hogy lelkész lesz, mert azért ez nem így működik. Tehát hát ön akkor egy civil teológiát fog tanulni, vállalja ezt, és mondtam, hogy hát az is jobb, és akkor átjövök, igen. És akkor így jöttem át a Wesley főiskolára. Ami nekem egy jó-jó döntésként értelmezem, mert sokkal felszabadultabb lettem, és egy nagyon jó 5 év következett.
Mik voltak így a fő benyomásaid?
Nagyon otthonos volt végig. Az tényszerű, hogy én nagyon fiatalon kerültem ide, és a hallgatói, tehát a Wesley-n a hallgatói közösség az tőlem idősebbekből állt. És nagyon, tehát az fura érzés volt, hogy én 19 évesen itt vagyok, és vannak 40-50-60 éves évfolyam társaim, és ez nagyon fura volt, de egyúttal nagyon sok tapasztalatot is lehetett így szerintem szerezni. És ennek ellenére, hogy ilyen nagy korkülönbségek voltak, a mai napig tartva nagyon jó barátságok, vagy ismerettségek vannak ebből. Többek meg is látogattak már jelenlegi szolgálati helyemen a hallgatótársak, vagy volt hallgatótársak közül. És persze, tehát a Wesley egy nagyon szabad hely. És ugye, ahogy említettem, ez egy érdekes szál, vagy egy érdekes szál, tehát ebből, vagy bontakozik ki ebből talán.